Hát kérlek, hogy mindenkit szeretettel köszöntük. Mi egy ilyen idősebb generáció vagyunk, amit láthatod. Örömmel láttam, hogy rokonlelkek gyűjteménye. Nem ifjúsági összejövetel, hogy finoman mondjam, de hogy erre is szükség van egyébként. Tehát bizonyos korosztály fölött már úgy elhagyják, hogy már azoknak mindegy, hát nem mindegy. Mi mutatjuk, hogy nem mindegy, mert csináljunk el. Mi azt szoktuk csinálni egyébként már évek óta, hogy együtt járunk. Tehát férj-feleség alapon, tehát nem egy szóló előadó, az szokott csomó jelenni. Az volt a benyomásuk, hogy jobban vette a társaság, hogy valahogy olyan életszerűbbek vagyunk, hogy férj-feleség felvonul meg az igazi. Amit én mondok, azt ő belebeszélhet, akkor azt elfelejtette. Tehát olyan életszerű a dolog, hogy megerősít, hogy bolgat, hogy hogy úgy van, nem egészen, szóval ez egy ilyen életszerű valami volt. Bevált ez a dolog, és körülbelül képben vagyunk, és nézeteinkben is képek vagyunk. Tehát egymással nem szoktunk csatákat vívni, mi van itt aztán, hogy mi nem értünk egyet. De ez ilyen jó pofává teszi, olyan két nemű az emberiség, a házasság, család is két neműből állítja, tehát ez még szemlélteti is a dolgokat. Nos, a saját életünkkel meg, hogy tanúsítjuk, hogy amit mondunk, azt nem csak mondjuk, hanem csináljuk is. Ez ismeretségünknek 48. éve ott. Ez a házasság 48. ismeretségünk 51. éve. Másik gimnazista kora óta ismeri, akkor volt a első éves egyetemista. Tehát ezt azért szoktam elmondani, hogy ez a reklám helye, hogy lehet ilyet is csinálni. Mert manapság, ha már családról vagyunk, szóval nagyon divat az, hogy elválunk, szétválunk, nem is házasodunk, szétfolyik minden. Tehát, és akkor azt mondják, hogy mindenki így csinálja. Most azért is jó, hogy együtt vagyunk, hogy nem lehet mondani innentől kezdve a jelenlévőknek, hogy mindenki így csinálja, mert láttak egy párt, akik nem így csinálják. Tehát lehet hivatkozni, nem igaz, hogy mindenki így csinálja, valaki nem így csinálja. Tehát ezt szoktam hangsúlyozni, hogy legyen legalább egy látvány, hogy létezhet ilyen is. Azért nem semmi 51 éve ismertség. Szóval, ha belegondolnak, ő 16 éves volt, én 19, mikor összefutottunk. Tehát, és abban benne volt ugye a mi szülői generációnkban az én anyukám a szervező csel, hogy terelgette össze ezt az egészet. Szóval, ez meg már csak arra vonatkozik, hogy a szülőknek mennyi felelőssége szerepe lehet a párválasztásában a ifjú generációnak. Tehát ez egyébként négy középkorosztályú gyerekünk van, 32, 42, 44, 46 évesek, tehát az a generáció az a mi gyerekéké. Abban egy lány, három fiú van, tehát a fiú csapat. És egy ilyen lejjebbi generációban a négy gyerekből kettő házas, kettő az még otthon tanyázik, de kilenc unokánk van, abban az első nyolc lány, a kilencedik fiú. Ami egy érdekes összekérkelés. Mi nálunk inkább fiús család voltunk, utána megfordult és lányos család lett a dolog. De tetszik egyébként az ilyesmi, hogy a családokban hogy hatnak egymásra a testvérek, és hogy milyen hangulata van. Az a kilencedik gyerek, az a fiú, maga körül folyton csak nőket látott. Csupa nő volt. Csak azt szűrt el, amikor már beszélni tudott, hogy ha nagy leszek, én is nagy lány leszek. Teljesen logikusan, és hát mindenki nő nem jött, akkor valami nem stimmel vele. Most már rájött, hogy azért nem stimmel ez a dolog, csak ő másfajta, mint a többiek. De ez érdekes volt, a többi az meg lány. Most ők a 8-tól 20 évesig van az unoka korosztály, tehát már azok is növegetnek. De ez remekül van nálunk ott, aztán tanyáznak ott a tanulás van, meg ott alszik, meg olyan átjárunk, hogy lehet. És a nagymami nagyon élvezi ezt az egész csipogó csapatot, mert csupa lányok is, azok úgy tudnak csiripelni, ez fantasztikus. A nagypapi az úgy elva, hát megyen, de ők nagyon jól megvannak, szóval ez egy ilyen jó pofa. De egyébként ez is a nagy családhoz, hogy van-e családnak ő, hogy nincsen, nagyon jó dolog. Akinek van, azt nyilván tudhatja, és hogy ha jól csináljuk, az egy jó dolog a család és a házasság, tehát ezzel nem érdemes félni. Manapság szokták inkább, úgy látom, hogy elriaszgatni az emberiséget, az új generációt, nem a miénket igazából, az új generációt, hogy minek az a házasság fölösleges ideje elmúlt, már nem érdemes, stb. Most ennek ne tessék bedőlni. Sok linkség van, attól mi meg lehetünk győződni, hogy ez nekünk van igazunk. És hogyha egyébként megnézzük, a teremtő az ugye már mit teremtett? Egy férfi, egy nő, egy év által is az egy egység, tehát egy mi egységet teremtett. Tehát már innentől, ha más nem történt volna, azt kérem, hogy a házasság egy jó dolog, mert a teremtő az csak jót csinál. Tehát a hívő berkekben ezt mondhatom, nem hívőknél ezt úgy nehezebb, mert mire hivatkozok. Tehát ha ezt elfogadjuk, akkor igazából a kérdés az, hogy van-e jövője a családnak, ez olyan költői kérdés, mert kapásba azt kéne rá mondjuk, hogy persze, hogy van. Attól, hogy most zötyögnek házasságok, az egy más dolog. Tehát ez az én alapelvem, hogy házasság nincs válságban, csak azok, akik csinálják. Ez nem úgy, ne keverjük össze. A szereplők azok lehet, hogy pocsékul csinálnak dolgokat, hát arról külön lehetne előadni, hogy hol döntják el a jó kapcsolatot, de maga a házasság, mint intézmény, az sziklaszilárd és jó dolog. Jobban kéne csinálni. Tehát elszúrtunk valamit. Ez olyan, mint hogyha valaki vesz egy mosógépet és rajta a tévéműsort akar nézni. Nem működik a tévé, illetve a mosógép, akkor kit fog szidni? A mérnököt, hogy milyen maraságot csinált. Ő jól csinálta, megadta a használt utasítás hozzá, csak én nem vettem figyelembe és más csináltam vele. Kicsit ez a hasonlat a házasságra is szerintem vonatkozik, hogy ha azt jól csinálják a teremtő elképzelése szerint, akkor ez bizony egy jó dolog. Tehát ebből kéne kiindulni, hogy a részvevőkkel azért külön járnak hozzá, házaspárokat meg tatarozni, meg egyébként, szóval rengeteg dolgot kell csinálni, de az alapelvannál a házaspárokkal foglalkozásnál, hogy nem válunk, hanem megoldjuk. Tehát ez egy kiindulás, mert ha valaki úgy megy hozzá, hogy ha rossz, akkor elszaladok, abból nem lesz tartós házasság, mert szétszaladnak. Tehát ha abból indulok, hogy ezt meg kell csinálni, ez mi egymáshoz való, mondjuk jó volt az elején, akkor legyen jó közepén, a végén is, és megoldható. Egyébként lehet, hogy merész állításnak tűnik a dolog, de ha kölcsön és jó szándék megvan mind a kettőben, akkor bármely házasság jó lehet. Bármely, tetszik figyelni. Tehát ha mind a két résztvevő jó szándékkal meg akarja csinálni, akkor abból lesz jó házasság. Ha mind a kettő rosszul akarja csinálni, nem akarja csinálni, akkor biztos, hogy szétesik. Van egy közbűső, ami nehezebb műfaj. Egyik jót akar, jót csinálni, másik meg kontrázik. Ez most mindegy, hogy melyik, mert ugyanúgy. Na most ennek a kimenetel az elég nehéz. Tehát, hogyha az egyik fúrja, meg akar szállni, meg csépeli, a másik meg mindent elkövet, hogy ez jó és működőképes legyen. Lehet, hogy ebből van sok. Én annak örülnék, hogy olyan lenne sok, hogy mind a kettő jól akarja csinálni, és előbb-utóbb ki is alakul a dolog. Hát egyébként az se igaz, hogy a korral együtt unalmassá válik egy házasság, szóval azt én nem állítanám. Még elég régi az, hogy mondhatom, hogy majdnem azt mondhatnánk, hogy sőt, egyre jobb. Az elején is jó kérem. Akkor van a rózsaszín lángolások, meg hú, meg egyéb. De ha jól csináljuk, akkor egyre jobban összeszokott, így ismerjük egymás gondolatait is, együtt lépünk, egyet járunk, így oda, szóval olyan jó pofa dolog, nincs az ember egyedül, jól megértjük egymást, és jókat röhögünk, tehát azt megőriztük. Már párválasztásnál kellene szempontnak lenni mindenkinek, szóval ilyen mondom az idős generációt, az ifjaknak, hogy kéne néhány szempont, ami alapján én kiválasztom a páromat. Nem úgy, hogy sétálat, lötyögök, a szimpatikus, az az enyém, ez nulla. Tehát milyen elvek alapján? Nálunk ez kísérletek, hogy azonos világnézet, tudjunk egymással beszélgetni vég nélkül, és humorérzékünk legyen. Mondhatnám, ez volt. Még lehetne összeszedni, de hogy ez jutott eszembe, hogy milyen alapok választottunk, és ez működik. Beszélgetni mindig lehet. Nem tudjuk befejezni, ugye? Csak abba hagyni. Inni aludni is kell, meg más is kell csinálni, tehát nem lehet mindig beszélni. De megvan folyamatosan. Nem kell töprengni, mi a fenéről beszélgessek. Ma udvarló pároknál is látom azt a kínlódásokat, látszik, hogy együtt megyünk, jó, hogy mind a kettő halvány, és látszik rá az izzadságszak, hogy valamit mondani kéne. De mi a fenét? Na hát ebből nem milyen házasság lesz? Ez csak még, hát de romlik. Tehát akkor, akivel spontán, fú, jókat törő, hallgatni is tudunk egyedül, akkor se feszültség helyzet, tehát az egész működik. Tehát ilyesmi alapján, szóval valami szempontnak kéne lenni. A másik véglet, amit tapasztaltam, az egy kollégánál volt, főiskolás tanerő és férfiú. Kérdeztem, hogy neki vannak-e szempontjai. Azt mondta, hogy neki 200 szempontja van a párválasztáshoz. Hát ez a másik véglet. Tessék elképzelni, hogy találja meg. Van az ismerkés, akkor strigulázza, hogy megvan 192 hiányzik oszolj. Szóval ez a másik véglet. 3-5 lényeges szempont, aminélkül nem működünk. Többi az meg, hát majd összejön. Tehát nyilván vannak olyan, ami nem stimmel, meg nem úgy egészen, azon majd barkácsolunk. De az alap megvan, amire házat építünk. Tehát házat mire építjük? Homokra vagy sziklára? Sziklára kéne építeni, mint tudjuk. Tehát ez ne csodálkozunk, a homokvára szétesik, elfúj a szél. Tehát csomó pár azért esik szét, mert hát olyan volt, amire építették. És alapja nem volt semmi összetartó, hát azzal nem lehet, hogy mit kezdeni. Tehát ezzel tessék, hogy a házasság jó kell csinálni kell szépen. Egyébként manapság a házasságnak a reklámja, meg a családnak nem nagy. Mármint a pozitív, negatívat rengeteget tudnak. Leszúrta, felrobbantotta, megfojtotta, vidám történetek szóval. Mint hogy a házasság ebből állna, és csak ilyenek lennének. jó történetek, hogy ez milyen jó volt, hú, de stb. Hát ilyenből kell önteni, hogy ez egy vonzó. Tehát vonzóvá kéne tenni. A másik pedig nem csak a médiában kéne vonzóvá tenni, hanem mindenki a saját házasságának vonzónak kéne lenni, amit lát a szomszéd, a rokon ismerős, hogy fú, daranysak, hát ez igen, én nekem is így kéne csinálni. Na, ez már szép lenne. Tehát a vonzó házasság az újra, ezt még majd szoktam mondani, hogy tehát nem sok duma kell, ha azt látják, hogy ezek jól érzik egymást, együtt, jaj, örülnek egymásnak, jókat elvannak, ez biztos jó dolog. És akkor esetleg már lelkesebben fog keresni, hogy hozzá, hogy nekem is kéne egy ilyen. A mai házasság jelentős részét, ami látszik, olyat mutatunk, hogy menekülő. Így, mint ezek, na, már csak az kéne. Ebből nem lesz házasság, stb. Tehát olyat kéne. Ez a jelen, az idősebb generációnak, mert ezt rég meg kellett volna mutatni saját gyerekeinek, unokai szintén, hogy ez egy vonzó dolog. Hú, de klassz! Szóval ezzel menne haza, meg stb. Szóval ilyet kéne produkálni, mert akkor nem kell sokat beszélni. Nem kell reklámszöveg igazán túl sok. Egyszerűen látják. A nevelés is úgy megy egyébként, hogy nem attól úgy nevelünk, hogy elmondjuk a gyereknek, hogy mit kéne, meg hogy milyen a jó, stb. Ez duma. Azt látja, hogy mit csinálnak a szülők. És azt megtanulja, beleívódik és megy tovább. Tehát, hogyha a szülő dohányzik, akkor hiába prédikál az ártalmairól a dohányzásnak, hogy a gyerek mit lát, duma van, papa füstöl, lehet dohányozni. Tehát a többi népen se. Vagy panaszkodik az anyuka, hogy a gyerek folyton tévét néz. Megkérdezem szerint, és mit csinál az apuka? Hát ő is folyton ott ül, na akkor befejeztük a beszélgetést. Hát a gyerek példája, hogy melyik szülőt utánozza, kérem szépen, azt nem lehet megrendelni. Spontán a gyerek úgy összeszippantja a tulajdonságainkat. Tessék elképzelni. Ezért magyarul magunkat kéne megnevelni olyan, hogy bármelyikünket utánozza, az jó legyen. Kedvenc apukám történetén összevetően volt az, aki, miután elmondtam ilyen szép dolgokat, azt mondja, hogy van egy kérdése, mit kéne neki tennie, hogy a gyerek ne rá hasonlítson. Ez nyilvánosan egy apuka fölállt, mert felfogta a mondani valom lényegét, hogy hát erről van szó. És akkor ő meg belátta magára, hogy nem egy szép példakép. Hát úgy is nézett szegényként, hogy a sajátos fazon volt, a vagány meg nyegle meg, szóval valamire volt. De ezt nagyon tiszteltem, becsültem benne, hogy ez belátta, hogy neki kéne változni, de fél, hogy már nem megy, mert már felnőtt szinten van. De mit csináljon a gyerek már, nehogy olyan legyen. Tehát ez meg is erre, hogy a jó házasságot is mi reklámozzuk, hogy éljük. És a gyereknevelés is ugyanez a mintával történik, tehát ne tessék csüggedni, hogy nekünk kéne magunkat megnevelni. De hát ez egy fárasztó mutatvány. A másik egyébként, hogy a házasság nem működik magától, azért dolgozni kell. Ezt ugye ezt tudtuk felejteni. Hurrá, jaj, de együtt vagyunk. Hát ez egy darabig úgy elballag. De jönnek zökkenők, nehézségek, de akkor dolgozni kell rajta, hogy helyrehozzuk, még jobb lesz, mint eddig. De ez nem olyan népszerű valami, dolgozni kell rajta. Működjön a dolog. Működőképes házasság az, hogy nem magától megvan, azt hogy csinálni kell. Mert vannak görbe, erre arra a dolgok, azokat helyre kell hozni. Tehát nincs ilyen mellék, hogy... De azzal szoktunk mérgelődni, főleg amikor, hogy mondják, hogy ja, hát nektek könnyű volt, szerencsétek volt, ugye a 48. házasságban. De hát erre pipák szoktuk lenni. Mi az, hogy szerencsénk volt? Ezt mi szorgos munkával napról napra csináltuk. Na, de aki azt mondja, hogy szerencsétek volt, az mondjuk saját magát mentesíti tulajdonképpen. Ő neki pekje volt, nem tett róla ipi apacs. Mert akkor nem. Hát ha nekünk szerencsénk volt, akkor mi sem tett, ő nekünk mázlik volt, nem tudni, miért nekünk olyan jó dolgunk van. Hát egy frász. Tehát mindenkinek csinálni kell, hogy jó legyen, azon dolgozni kell, nem magától működik. Aki ilyet csinált, az házasságban azt tudhatja, hogy ez úgy megy. De akkor nem szétszólunk, nem balhízunk, hanem megoldjuk. És akkor jobb lesz, mint volt. Szóval az mindig kicsit emelkedőbb lesz, hogy visszatér, és még jobb lett, mint eddig volt. Tehát ezt így kéne játszani. De magától nem megy.
Jó Isten segítség.
És a hívő körülben persze hozzá kell tenni, meg hát ez evidesre kéne, hogy ketten csináljuk, de egy házasságban három szereplő van, a Jóisten a főszereplő, mi vagyunk a általa egymásnak adott ajándék. Most ha megkérdezem itt lévő házaspárokat, hogy ajándéknak érzik a párjukat, akkor félnek a választó. Ez a sárkány? Na ne tessék hülyéskedni. Ez az agresszív manus? Na ne már. Hát akkor baj van. Tehát a házaspároknak egymást Jóisten által számukra adott ajándékként kéne megélni. És akkor mindjárt vidámabb lenne dolog. Akkor a jó oldalait kezdeném látni. Attól függ, milyen szemüveget teszek föl. Feketében akkor sörnyű. szép szemüveg, átlátszó, mert főnyeremény. Sőt, legszebben használják, hogy ő a főnyeremény. Mind a kettő a másikról. Mi szép lenne, akkor a pszichológusok bezáratják a boltot. Működik ez nélkülük is. Hát az lenne szép. Ha magától, mert ők megoldanak, meg tudnak oldani, hogyha ezt fölfognák, csinálják ennek, és kész pász. Ha néha elakadna egy pár, akkor kell az betévedni, hogy most már mondjon már valamit, merre tovább, mondj valamit. Akkor az ember törje a fejét, és mondjon magosat, ha tud. De önmagában sokkal jobban meg lehetne otthon, háztájban csinálni a dolgokat. Nem egy lehetetlen vállalkozás. Csak mondom, hát dolgozni kell, mert most mit csináljunk. Jó Isten meg segíti. Na, de hogy ő nélkülünk csinál nekünk jó házasságot, az már mégis abszurdum. Várunk, jövő, tessék szívesen. Utána, ha nem sikerül, akkor, mert nem csináltunk semmit, akkor meg reklamálunk, hogy uram, hát ez rosszul csináltad. Szóval ezzel mindig figyelek, hogy micsoda vakverők vagyunk, hogy a jó Istenre kedjük a dolgokat, és tőle várjuk, hogy mindent megoldjon, és mi mit csinálunk. Hát azért úgy kéne, hogy megcsináljuk, megtesszük a tőlünk telhetőt, többi megérkezik. Tehát kéne csinálni a dolgokat. Tehát ez ilyen festene. Nem lehetetlen dolog egyébként. Azután, ami házasságokhoz, családokhoz is van, nem megváltoztatni kell a párunkat, meg tulajdonképpen a gyereket sem. Mindenki valamilyen genetikai meg egy dolga született, most nekünk nem az a feladat, hogy azt kibarkácsoljuk belőle, és van egész más elképzelésünk szerint gyötörjük, mert kicsi esélyt adok neki. Csatákat igen, egymást fogják aprítani, szülő, gyerek, meg házas pár egymással. Tehát magyarul a kapott gyereket, vagy a kiválasztott házastársat, azt úgy veszük, hogy ez ilyen. Mégis a párválasztásnál mit vettünk meg? A vágyálmainkat, vagy aki ott sétált? Ha az, aki ott sétált, akkor annak tessék örülni, és az kész van. De csomó, azt hiszem, főleg talán a hölgyekben van ilyen valami, hogy hát, hogy láttam én, hogy hibáim van, nem az igazi, de úgy gondoltam, hogy én megnevelem házasságban, na nevél, ez katasztrófa. Melyik férfi szereti, ha nevelgetik? Na, nők sem nagyon szerintem, de a férfiak talán még kevésbé. Tehát nem nevelő intézet a házasság, se a család ilyen szempontból, hanem meg kell kérni. Amit vettem, abból kell élni. Tehát megvettem, ki kell hozni belőle a jót. Valaki úgy mondta, hogy ki kell belőle szeretni a jót a párunkból, meg a gyerekből. Nem fegyelmezni és ülteni vele, hanem ki szereti belőle a benne lévő jót. Mindenki be van jó, ne tessék azt mondani, hogy nincs ez a sötét briganti. Rosszul néztem, tessék most megnézni, ez már ismerem, most keresi, hogy mi jó ember, milyen aranyos, mit csinál én, milyen jó segítőként, stb. És kiderül, van ennek. Tehát vannak jó tulajdonságai is. Tehát azt kéne, amit keresünk, többnyire találunk. Ha rossz tulajdonságot keresünk, akkor azt fogjuk megtalálni. Ha jó tulajdonságot nagy valószínűséggel, abból fogunk többet találni. Tehát erre oda kell egymásra figyelni, ezzel egy nézőponttal is a dolog működni fog. Tehát ezt nagyon tudom ajánlani. Tehát nem megváltoztatni, hanem mit lehet csinálni? Kit egyetlen ember tudunk megváltoztatni, azt tessék megjegyezni. A saját magunkat. Többi, felejtsük el. Holott ez a szemben milyen, hogy szokott az élet zajlani? Mindenki a másikat akarja megváltoztatni, mert én tökéletes vagyok szerényen. Gondoljuk bele. És másik is azt hiszi, két tökéletes együtt mit csinál? Katasztrófa film. Mert mindenki látja a másikról, hogy nem tökéletes, de az illető nem látja magáról. Tehát ez így nem megy, kérem szépen. Tehát én változzak úgy, hogy a másikkal tudjak együtt élni. Követhető? Tehát magamaton változtatni, és én változtassam úgy magamat, hogy együtt tudjak élni a párommal. Vagy majd a gyerekekkel is volt igazság a dolgát. Hát lehet, ez nem könnyű, de ez rajtam áll. Ha én azt várom, hogy ő változik, akkor abban nem nagy esélyt adok. Tehát az is lehet, hogy én úgy szeretem valamit, hogy az én kedvemért a másik úgy dönt, hogy ő ezt megpróbál jobb lenni, mint volt eddig, akkor ő határozta el önmagától, és akkor fog változni. Lehet, hogy a kedvemért. Akkor ez már jó jel. Házaspárok egymás kedvéért hajlamosak áldozatot hozni, hát az nagyon szép. Strapálom magam, hogy jobb legyek, és örüljön a másik, boldog legyen, hurrá! Pszichológusok oszolj, megint működik a rendszer. Tehát egyébként azt kérem mondani, hogy a párválasztásra minek kéne lenni, hogy ne azért házas vagyok, hogy én boldog legyek, ez az önzés. Másik is azért házasodik, hogy két önző ember egymással, ide sokra mennek. Nem, én azért választom, hogy őt boldoggá tegyem, őt azért választ engem, hogy én boldog legyek, és ezáltal, hogy én boldoggá tettem, én is boldog leszek. Követhető, nem olyan nehéz ám. Tehát magyarul így kellene már választásra lenni, de ki csinálja ezt így, tessék nyomozni. Általában úgy, hogy én boldog akartam lenni, pagypagy. És a másik Pimosz Frater nem hajlandó erre. Hát őt mire? Szóval mindenki a másikat szereti, másiknak akar jót, és akkor a másik akkor valószínűleg jobb is lesz, mert hát akkor pozitív a megközelítésünk. Ha valakitől jót várunk el, hamarabb lesz jó, mint hogyha letoljuk. Tud, fog ez menni. Jaj, de ügyes vagy. Más ilyet nem tud jól ilyen jól csinálni. Fú. Ilyen rendes lakása senkinek sincs, csak nekünk. Ha a feleségnek akar szépet mondani. Meg kell találni, hogy mi az, ami igaz legyen és jó legyen. A füllentemi nem ajánlom, hogy olyan dicsérek rá, ami nem igaz. Mert ő is látja egyébként a füllentek. És az lesújtóbb neki. Mert akkor mit szűr le belőle? Ilyen pocsék vagyok. Nekem csak hazudva lehet jót mondani. Ez a gyereknevelése is igaz. Tessék megtalálni, mi a jó gyerekben aranyos, és az dicsérjen meg. Ami nem jó, azt nem kell megdicsérni. És a gyerek meg fogja tanulni, hogy mire jár dicséret, az hozza jót, és a rosszat úgy lemegy. Tehát ez ilyen szépen lehetne ezt csinálni egyébként. Hát meg a saját, én legalább már elhiszem, amit mondok, sem tudom, a többiek mit tesznek vele, de ez működőképes, és nekem nagyon meggyőző, hogy ezek így működnek. A szeretet kimutatás is hozzátartozni egy családhoz. Házaspárhoz, aztán lefelé a gyerekekhez. Ugyanis nem elég valakit szeretni, annak arról tudnia kellene. És ez azt hiszik, hogy magától megy, akkor tévednek. Főleg a férfiaknak vannak tévtanaik. Udvarláskor még öntik magából a nagydumát. Becserkészték a vadat, és majd megjött a házasság. Utána ülepednek, hogy oké, minden rendben van. Innentől, jaj, de szeretnék, drágám, elfogy. És akkor a feleség reklamál, mit mondanak, hát miért szekírozol? Hát láthatod, hogy szeretek. Tehát evidensnek veszi, hogy ezt nem kell mondani, ez világos. Tévedés. Kell mondani, mert különben nem tudja, vagy bizonytalan benne. És mibe kerül, hogy mondjuk? Ingyen. Szeretlek, drágám. Aranyos vagy. Nincs még egy ilyen feleség. Főnyeremény vagy. Szóval tessék gyűjteni ilyen mondásokat, és... Ugye egy ilyen naptárszerűen, ma hétfőn melyiket mondom, ma az jöhet. Csak az is igaz legyen a történet, kérem. Igaz. Tehát. Na nem üres bókok, arra semmi szükség nincsen. Ami tényleg van, igaz, és akkor úgy beosztom. Szóval ez egy jó hatás. Tessék kipróbálni, hogy még nem volt. Pár hétig szürelmesen csinálni, előbb-utóbb. Először csodálkozni fog, mi bajod van? Ezt nem szokta helyet mondani. Én rendületlenül akkor megyek tovább. Egy hét után már kezdi már, érdekes, ma mit fog mondani? Két hét ma még nem mondta, drágám, hát már gyerünk. Szóval itt egymás serkedjük és viszik tovább. Zseniális ez.
Más nyelve is.
Na most kinek mi a szeretet nyelve, az ugye olyan dolog, hogy ezt ki kell figyelni. Nem mindenki, nem egyforma. Van, aki simogatást szereti, másik nem. Akkor azt ne simogass, mert ideges lesz. Tehát akinek szeretet közlési csatornát simogatás, meg megölegetem, akkor azt beleve. Ha másik azt szereti, hogy beszélgessenek vele, azt érzi, hogy engem szeretnek, mert rá, időt szán rám, rám néz, odafigyel, akkor tessék vele beszélgetni, és akkor tudja, hogy őt szeretik. De nem ám úgy, hogy rossz férjek csinálják, hogy közben újságot most mondja, drágám, figyelek. Mudli. Akkor leteszek mindent, odafordulok, ránézek, a nézés is fontos, ránézek, és hallgatom. Időnként tessék bólogatni, hogy még élek, még mozgok. A már horkolást halakom, már lecsalódott a dolgok, hogy nem jó. Tehát ránézek, hogy nem mond ránk, fú, hát fantasztikus, akkor időnként valami éneket mondunk. És akkor öröm van, mindenki örül, ő is, és beszélget, és akkor másik azt mondja, hát szeret engem, foglalkozik, rám figyel, érdekel, hogy engem érdekel, hurrá! Tehát szeretet nyelve, ez is bele tartozik. Valaki az ajándékoktat veszi, úgyhogy szeretet nyilvánítás. Az apró figyelmeség, nem nagyokat kell. A nagy ajándék már gyanús. Valami disznóságot csinált, és most kompenzál. Szerény kis ajándékok. Ez az egyszerű valami, hogy valaki megy a jó öreg férj haza, és útközben egy kis pitypangot talál az útszélbe, leszedi, és az ajtón megy, drágám, ez neked hoztam. Hatás leírhatatlan, hogyha őnek ez a gyenge pontja. Nekem rám gondolt virágozott aranyos. Nem kerül semmibe. Csak eszembe és figyelj, rá gondoljak néha azért napközben is. Minek örülne, és akkor azt teszem. Meg, hogy a hazaérkező férjet hogy fogadja a feleség? Az már előszobában ordít, hogy hol volt eddig, meg pimasság, meg stb. Fátyát, már nem jó. Egy orvos házaspár mesélte nekem, de nagyon tetszett, hogy mit csináltak. Megterített szépen, gyertyagyűjtővel, stb. És várta a férjét. Férj késett valamiért. Egyre dühösebb lett. Férj megjött, kúcs, zörög ajtó, ki, ő már is üvölt a feleség. Hát, hogy képzel, kiül minden, meg disznóság, elepedek, stb. Majd akkor mind a kettő észbe kap, hogy állj, ez nem jó. Csináljuk még egyszer. Fél kiment, ajtót becsukjuk. Feleség, lereszt, most kezdődik, és akkor megcsinálják, hogy hogy kell ezt jól csinálni. És akkor már tudták jól csinálni. Volt egy kis móka is benne, hogy eljátszották, és az egész feszültség elfüstölt. Ötlet, továbbadom, szóval nekem nem tetszett egyébként. Tehát amit elrontottunk, most fészbe kapunk, hoppá! Lehet egy forró leves érkezett, ugye? Akkor nem azt mondja, ki volt ez, mit képzel, tűznyelő vagyok, drágám, stb. Akkor esetleg valamit hűtök rajta, majd utána most így ütöm, és kezdik előről. Leülnek, mosoly, leves megkóstolok, na, ide finom ez a leves, készen. Le lehet játszani, bármi jelentet, amit eltoltunk, most szépen kéne működni a dolgnak. De ezzel fejet kell törni és odafigyelni a másikra. Házasságban remek ötleteket lehet. Ez egy kreativitás fejlesztő gondolkodás, ötletdömpinget mindig valami újat tudunk kitalálni. Másként, máshogy, stb. Tessék szépen, nagyon jó dolog. Tehát ez a szeretet kimutatás kettesben programok, ez a gyerekeseknek kötelező lenne. Mert legalább a 3-4 gyerekünket, hurrá, csak időnként kettesben is kéne lenne szülőknek. Ez a nagyszülői generáció harci feladata megoldani, őrzik az unokákat, szóval fiatalok, sics, megyetek! Ez egy alapfeladat lenne a jó nevelt nagyszülőkarnak. Tehát mi is ebben a korosztályban vagyunk, nálunk ott hemzsegnek is mozsogat. Ha ki hívnak őrizni, akkor menjük őrizni gyereket, de gyerekeknek kell ilyesmi. Amikor mi ilyen kicsik voltak, a pár évesek, akkor alvilebb laktunk ebből egy ilyen eléggé zivataros helyszínen, akkor azt mondják, hogy 8 órakor takarodó, mindegy, hogy nem akar takarodni, nem szavazunk. Rendszer szigorúan be kell tartani, hogy nem muszáj aludni, azt nem lehet kötelezni, most alszani, mert botrány lesz. De ágyban maradni, és ott nézni, és lapozgatott könyvet, és az így sönt. És akkor mi mondjuk, hogy most elmenjünk anyuka, apuga, sétálunk egy kicsikét itt a ház körül. Ha nem ismer az órát, akkor az se baj, a falon van egy, hogy a mutató innentől idáig megy, ezt meg, még meg tudja jegyezni. Akkor visszajövünk. Hello gyerekek, ki? Ő, le, mi? Megszokták, gyönyörűen működött, mert a háztömb körüli bolyogásokkal meg ilyen elvonulja, sevetül, de jó volt. Ők meg nem izgultak, mert tudták, hogy mindig pontosan meg kell jönni, tehát nincs becsapás. Tehát számíthatnak arra, hogy azt mondjuk, akkor jövünk. Tehát az, arra nagyon vigyázni kell. Ígéretek azért nagyon fontos dolog betartani. És akkor mindenki jól érezte magát. Mi is voltunk kettesben, ők is csöndben voltak. Rend volt, és elég időben alvás volt. Ami manapság adhatás címén megy, ez horror. Nem tudom, kezdik 8-kor, talán 10-kor már a papa, mama alszik, a gyerek még vidáman röhög, szóval előbb alszanak el a szülők a bránkit, ezt így csinálják, mint hogy a gyerek. Gyerek jól soha bírja. És végre az öregeim alszanak, most már nézhetek bármit a tévén című dolgot, nyomtam a számítógépet. Szóval a szülőknek rendet is kell tudni tartani, hogy itt van napi rend, kötelezés, nem nyitunk vitát. A demokrácia nem itt kezdődik a családban, itt minden azt csinál ki, amit akar, az nem demokrácia. Szülő a felelős valaki, rábízta a Jóisten ezt a néhány gyereket, azt nekünk kell terelgetni nagykorig, kész. Hát ez egy remek feladat egyébként. Ennek van értelme. Ez, hogy valaki naponta 8 órától hivatalban és nem és karriert csinál, és nulla gyereke van, az azt hiszem rá fog fázni. Tehát sok gyerekkel. Mit adhatunk a gyereknek, ez valahol olvasom, hogy keresztény világnézetet, jó házas, szülőknek jó házasságát, volt még egy.
Egy csomó testvért.
Igen, ez a három. Tehát a gyereknek ez a háromat volt egy a tanács, hogy azért teszünk legjobban. Tehát nem anyagiakat. A gyereknek legfontosabb anyagi mellett a helyet, az nem is kéne a szülők jó házassága. Akkor azt látja őket, hogy az öregek jó, meg vannak békek. Akkor nem kell izgalmazni. Minden működik. Testvéreim vannak, ez hosszú távon is nagyon jó jön. Mikor öregszünk, lesznek ápolók. Nem őt szociális otthonba csaptak be. És ha több gyerek van, akkor egymás között beosztatják az ápolásunkat, gondozásunkat, hogy most eddig egy hétig ott, egy hétig közben vándorol. Havonta egyszer érkezik vissza a nagymami vagy nagypapi. De nem kellett kórházba adni, meg szociális otthonba adni, tehát ott van a gyerek. Tehát ez. Szóval meggondoljuk, akkor hát családban csupa előnye van. Ez is egy előny az öregkorunkat. Ez egy beruházás, mondhatnám mai nyelven. Csúnya hangzik. De mi részbe kapja az ember, hogy ti jól lett volna beruházni, már lehet, hogy 70 éves vagyok, már lekéstem. Ritkán szülünk 70 éves korunkban, mint tudjuk. Nem ez az ideális kora. Tehát előre kell végig gondolni, hogy miből mi következik. És a gyerekeknek, a tesóknak is milyen jó ezek is megvannak, hogy bármi van egymást, megtalálják, megkeresik, segít, stb. Fő remek. Szóval ezek csupa előny volt, kérem szépen. Nem tudom, hogy elég vonzó festem be fel a dolgokat. Szóval ez működőképes dolog. Istennek terve van minden házassággal és családdal. Csak ki kéne figyelni. Oda kéne figyelni, hogy mit gondolt ő adott helyzetben, adott emberkével, mit kéne csinálni. Isten szeretetének jelei lenni a világban. Olyanok vagyunk? Bárki ránk néz, az rájön arra, hogy ezeknek van valami, ami érdekes, nekem nincsen, vagy valamire. Mi vagyunk a jelei. Isten jelei a világban. Ez is egy életre szóló program. Ha ezt valaki betartja, akkor nagyon jók vagyunk. Mert ebben benne van sok minden egyébként, tehát hogy vagyunk. Hát, látszik rajtunk az öröm, úgy házon kívül is. Nagyon szeretik a mosolygó embert, a szomszédok is, munkatársak is, utcán is, stb. Üzletben és vásárláskor. Nem mindegy, hogy kell. Két kilós kérek! Már is menekül a velladó. Aranyos Józsikám, hát ma vadászunk nekünk valami szépet. Józsikám is fellelkesedik, és akkor vadásznak közösen. Mindenki jól szórakozik, és még hátajót is adnak. Mert ilyen jó embernek már csak nem adok rosszat. Mocsingot a harapósoknak. Úgy kell neki. De azt nem mondja neki, meg csak... Otthon kiderül, de nem oszhatja vissza, hogy mit tetszett adni a életet. Szóval ez nem igazán szép.
Na, szeretnék egy kicsit én is azért szóhoz jutni.
Szegényként, most én.
Igen. Olyan sokat beszélt a jó meg a ideális házasságról. Én azt szeretném úgy felvetni, hogy mi a felelőssége mi, de úgy látom, hogy zömmel nagyszülői generáció van itt jelen. Tehát mit tehetünk mi nagyszülők, nagymamák és nagypapát, hogy jól működjen a gyerekünknek a házassága, illetve az unokáinknak az élete. Hogy van-e benne felelősségünk, és hol szoktuk esetleg eltolni és elrontani ezt a kapcsolatot. Ez egy témánk szokott lenni egyébként a generációknak a egymás mellett élése, vagy esetleg nem egymás, mert kicsit távolabb egymástól, mert ez bizony nem könnyű. Hát amit saját példából tudnék mondani, hogy ugye két családos gyerekünk van, és én azt hiszem, hogy együtt élni az elég nehéz dolog lehet manapság, amikor mindenki magát akarja megvalósítani, és az önállóságát hangsúlyozni, de az sem jó persze, hogyha nagyon messze laknak a fiatalok. Talán az a legjobb, hogyha olyan messze laknak, hogy azért, vagy olyan közel laknak, vagy nem laknak annyira közel, hogy papucsban át, meg pizsamában át lehessen hozzájuk menni, de olyan túl sokat utazni se kelljen hozzá. Mi nekünk talán vezérelvünk az, hogy nem szólunk bele a fiataloknak az életébe, és ezt talán sikerült is ugye a visszajelzésekből megvalósítani, mert ugye a házasságnak szóval ezt is ugye a Jóisten jól eltervezte, és azt mondta, hogy a férfi elhagyja apját, anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Na most ebben az első nehézség az, hogy elhagyja apját, anyját. Hát ez nem is olyan könnyű dolog elhagyni az apját meg az anyját, és nem is olyan könnyű elereszteni azt a gyereket, hogy most már önálló vagy és felnőtt vagy. Na, mi, ez főleg egyszem fiús anyukáknak szokott nehézséget okozni, meg ahol özvegy anyuka van, vagy egyébként egyedülálló anyuka, hogy totolygatja a fiúcskát, és úgy valahogy úgy összenőnek, és akkor jön az a csúnya lány, aki elrabolja a fiamat. És hát az bizony nehéz leszokni arról, hogy én vagyok a fiam számára a legfontosabb. Ezt el kell ereszteni. Na most erre mondják azt, hogy de igen, mi van a lányokkal? A Biblia nem mondja azt, hogy a lány is ott hagyja apját, anyját, ez csak a fiúkra vonatkozik. Én ezen úgy sokat gondolkoztam. De hát a magyarázat erre az, hogy régen olyan volt a helyzet, hogy a lány költözött a férfinek a házába, az anyósához, apósához, tehát a lány már eleve elhagyta apját, anyját, kikerült a hatósugaruk alól, úgyhogy ezért a fiúnak volt nehéz. Nehéz az, hogy ott marad az anyukájánál, apukájánál, ott van még a feleségem is, és akkor hogy hagyjam el apámat és anyámat. De hát a esküvővel egy új élet kezdődik, amikor egy új szövetség jön létre a férfi és a nő között, és a, ez egy fontosabb kapcsolat, fontosabb kapcsolat már ettől a pillanattól kezdve, mint a anyuka meg a gyerek, szóval a szülő és a gyerek közötti kapcsolat. Tehát a Szentírás, a Biblia előnybe részesíti a házastársi kapcsolatot, már mint a gyerek-szülői kapcsolatot. A sorrendnek talán annak kéne lenni, hogy első az Úristen, utána van a férjem, feleségem, és utána jönnek a gyerekeim. És utána jön majd az anyucím, meg az apucím. Na most, hát ez nem egy olyan könnyű probléma, azt hiszem. Mindenkinek van tapasztalata arról, legalábbis a nagymama, meg nagypapa korabeli embereknek, hogy látom azt, hogy rosszul csinálnak valamit, ebből baj lesz, és akkor most szóljak, vagy ne szóljak. Hát meg kell hagyni nekik a tévedésnek a jogát, meg annak azt a jogot, hogy valamit elrontsanak, és majd tanuljanak belőle. Mondjuk tanácsot éppen, vagy el lehet mondani a vélemény, de maximum egyszer. Akkor is leginkább akkor, ha kérik. És, mert ezért nagyon hálásak lesznek egyébként, ha nem ostromoljuk őket a tanácsainkkal. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van például a menyünkkel, ugye legalábbis én, mint anyós, úgy hallottam, hogy a menyek azok a... Az a kapcsolat szokott különösen nehéz lenni. Na most, ha az ember nem barkácsol sokat bele a fiatalok életébe, tehát nem mondom meg, hogy mit főzöm, meg hogy főzöm, meg nem osztom állandóan a jó tanácsomat, meg főleg nem kritizálom, nem szólok bele a konfliktusaikba, akkor nemhogy elveszítettem a fiamat, vagy elveszítettük a fiunkat, hanem nyertünk hozzá még egy lányt. És hát nekünk ez egy nagy büszkeségünk, hogy sikerült még egy lányt nyerni. Na most könnyű dolgunk van, mert tényleg egy jó menyünk van, és az az érzésem, hogy amennyiben ő nem szeretné a fiunkat, meg nem tenne meg mindent érte, akkor nem lennénk olyan jó anyósok, szóval meg anyósaposok, mert ugye akkor az embernek ugye kinyílna a bicska kezében, vagy a zsebében, hogy milyen rossz helyzete van a fiúnak. Addig könnyű szeretni, amíg látja az ember, hogy a fiacskám az jól érzi magát ebben a kapcsolatban. Most ugyanez van a lányunknál is, hogy igyekszünk visszavonulni, és de azért néha kérnek tanácsot, és akkor úgy elmondjuk. Engedjelek szóhoz jutni, vagy folytassam?
Tudunk beszélni. De ez a kiegészítés arra, hogyha nem osszuk a tanácsokat kéretlenül, de az a jó házasság benne, hogy a ketten megbeszéljük, hogy te jó ég, hát mit csinálnak ezt. A ketten maroghatunk egymással, hogy mit láttunk. Tehát az egy jó tesz, de nem kell őket színű nekik elmondani, ez a mi zárt rendszerünkben benne van, megvitattuk, hogy mi hogy csináltuk volna, meg hogy kellett volna, nagyon okosak vagyunk így zárt, de ezt nem kell rájuk önteni, mert ez kikért minket senki. Tehát, de a mi kis feszültségek azáltal lemegy, és jó, és végül egyetértünk, azért külön öröm nekünk, hogy egyetértünk, mind a ketten dühösek vagyunk. Tehát, de ez nagyon óvatosan, mert tényleg nem kell beleszólni, szóval ez nem megy. Meg ezt a sorrendet is ajánlom megjegyezni, hogy az emberek fontossági sorrendje. Kórházi gyakorlatban, hogyha volt, hogy megkérdezte egy anyukát, hogy kit szeret jobban, a férjét vagy a gyereket? Hülye kérdés, tudom, de hát mindegy. Csak pimaszkodtam. És akkor az anyuka rám néz, azt mondja, hogy a gyereket. Hát mondom, anyuka nem jó, nöbbentem. Miért nem? Hát kit tetszett választani, a gyereket vagy a férjét? Tényleg a férjemet, na azt tessék szeretni. A gyerek jön, megy, elmegy, nyaká marad a manus. És ez világos volt, ezzel nem is volt vita, aztán. Érthetően kellett megmagyarázni, hogy miért mondom, hogy nem. Mert a gyerek az X ideig, 18 éves korban nagykorú, hát tulajdonképpen onnan a saját felelősségére focizza a meccset, tehát kész. Tehát ezekre is ilyen apróságokkal kell figyelni, hogy meddig a hatáskörünk, hol vagyunk döntésű, hol nem kéne beleszólni. De a jó házasság itt is átsegít a belső feszültségeket, hogy egymással kifüstölögjük magát. Zárt körű rendezvény. Nem adjuk tovább ezt a dolgot. Na, hát ez... Ez is itt van, az még itt.
Még egy nagyszülőkhöz majd szeretnék.
Nézzem, mert látom, ez tetszett kifejezni, hogy a házasság egy nagy kockázatú intézmény. Tetszett nekem ez a meghatározás. Vagy csak jelzi azt, hogy dolgozni kell vele, ez egy komoly vállalkozás. Kockázata is vannak, hogy el lehet rontani, hogyha rosszul műveljük azokat. Tehát nagy kockázatú. De ettől nem kell megijedni. Úgy kell, jaj, de jó, nemes feladat. Hát a potya feladat kéne? Akkor meg az lenne, hogy de unalmas, minden megy. Itt vannak napi kis esecsemegék. Ó, nagyon szépen kérdezik. A család a feltöltődés, a pihenés helye. Hát már ahol. De ennek kéne lenni. Hazajönnek, összeverődnek iskolából, munkáról, stb. Ott végre egymás között, hű, de jó, itt nem bánt senki senkit, mindenki szeretőke. Hát szép lenne. Hát ezt is be kéne gyakoroltatni a népnek, mert ennél elég nehéz élni. Csatatér otthon. Volt olyan, amikor késsel kergett a férje feleséget, ezt alattal meghallgatta. Esti műsor volt rendszeresen, hogy késsel kergette. Megöllek, megöllek!
A házban.
A házunkban alaktunk. És a feleség meg gyilkos, és ezt körbe-körbe csinálták. Hát aztán ez a béke helye lenne, ugye? Nem ilyenre gondoltunk, hanem ahol szépen, nyugodtan és jól érzi magát. Ahol mind a két ember jól érzi magát, vagy gyerekeknél mindenki jól érzi magát, na az egy jó család. Ott mindenki jó jár, jól érzi magát. Ha fáradt, akkor nem zavarják, akkor fárad. Hát ez érdemes megnézni. Meg egyébként van egy valami, amit házastársak szoktam ajánlani, hogy a házastárs nem ellenség, hanem barát. Volt, akire felírta otthon. Tehát házastársak foglalkozik, hogy írjam el otthon a falra föl, és nézzel rá. És meg is csinált, és azt mondta, jót tesz. Mert naponta reggel este, amikor otthon, akkor ránéz, véletlen ránéz, olyan helyre kell rakni. És úgy bemegy a fejébe, hogy tényleg. És következő már, amikor valami van, te nem is ellenség, gyere, beszélj már, hogy barát. Tehát nem ellenség, hanem barát az én drága párom. Mert egyébként házastársaknál mi szokott lenni, pont fordítva. Egymással, mint ellenségek harcolnak, az én ellenem, a fúrni akar, macerát, fú, a pimasz felter, a másik is olyan csípőből tüzelnek. Semmi értelme. Ha úgy nézem, hogy ezért kell, nem ellenség, hanem barát, akkor úgy kezeljük már is egymás, hogy barát, volt, aki múlcik, de majd egyet megküszöljük, megcsináljuk, tehát barátként kezelni. Nagyon jó tesz a házasságoknak, ha bemegy oda ez az egy mondat, akkor már van valami. Tehát tessék megérzni, hogy nem ellenség, hanem barát a párok. Tulajdonképpen a gyerekre is mondhatom, a gyerek nem azért, hogy engem szekírozon. Néha szívek ebben a tévedés vannak. Gyerek az a drága, olyan, hogy gyerekem rengeteg jó dolgával. Vannak egy-két apróság még van benne, de attól is, akkor is szeretem. És ezt ő is tudja róla. Tehát a gyerek sem ellenség, hanem barát, de hát ezt így kéne csinálni. Na, most akarsz még itt miatt?
Igen, persze.
Egyébként az is érdekes, hogy a jó házasságnak egészségvédő hatása is van. Itt szív, gyomorgős, feké, migrénes van, stb. Tehát nem mindegy, hogy melyik házasságban kapják ezeket. De egy előadáson hallottam meg, már meg is érdeztem, hogy csináltak vizsgálatokat, hogy azokban a házasságokban, ugye, ahol a feleség rendszeresen azt mondja a férjének, hogy de keveset keresel el, tutyi-mutyi vagy nem hiszed semmire, karrier nulla, tengerparton nem jutunk el, bezzeg a szomszédnál, mi minden van? Na ezek között többen hallnak meg, mint ahol nem mondja a feleség. Mert a férjet ezzel mire minősíti? Nulla. Milyen alak az, aki semmi sem tud biztosítani, nem teljesíti a feladatát, a családfői feladatát, ez befele ment feszültséggel, és van, aki hajlamosok meghal. Ezt kimutatta, statisztikát csináltak itt az Orvostudományi Egyetemi Berkeleyben vettek. Hát ezt csak úgy mondom a feleségeknek, hogy ilyen apróság is lehet figyelni, hogy ennek semmi értelme is. Sőt, ilyenkor, ha tényleg valami rosszul áll a helyzet, akkor erősítek, hogy nem baj, drágám, majd kimászunk együtt, fog ez neked menni. Hát én tudom, hogy te nagyon ügyes, okos vagy. Férfiú kivirágzik, és már is elkezd alkotni. Agya beindul, és hát ha lesz ebből valami. És akkor nem fog meghalni. Legalábbis nem akkor és ott. Ez nyilvánvalóan így értendő a történet. Szóval ez is benne van egyébként a jó házasságban, hogy a család ilyen védőhely, és ott nem kell védekezni és félni, hanem ott mindenki nyugodtan lehet maga. Nem kell viselkedni a családban, mindenki saját személyiségét hozza, mert az van neki, nem megjátszuk magunkat, nem minek, attól is szeretjük egymást. Tehát ha valaki nagy hülyeséget csinál, akkor is nyugodtan lehet, hogy akkor is szeretnek. Ezt az érzést el tudjuk adni, akkor jók vagyunk. Ugye ez az ilyen blödli példám egyébként, hogy ha a saját gyereket látjuk a kék fényben két fegyőr között mutatják, akkor mit mondja a jó szülő? Jaj, de arra is, mert jól nézek ki a tévében, nem egészséges. És majd hozzáteszi, de ha mi a fene ez? És akkor mit csináltál, te megőrült? Tehát a tettét azt minősítem, csibész gazember, hát ezt nem kell csinálni, de azt, hogy én szeretem, az nem változtat. És ezt a gyerek így tudja, kiélezem, mondom, mert ilyen azért ritka a történet, de szóval azt kell tudni, hogy bármi disznóságot csináltam is, anyuka, apuka engem szeret, pont. Anyuka, apuka pedig azért szithatja, nem a személyt, hogy csibész fráter vagy, hanem ezt, mit elrontottad, azt nem csinált meg, tehát cselekedeteket értékelünk, azt lehet. Azt a gyerek el is fogadja, mert tudja, hogy szeretnek, tehát nincs gáz. Gáz akkor, hogyha azt érzi, hogy nem szeretnek, akkor elrontottuk. Tehát erre nagyon tessék vigyázni, hogy a szeretet az egy alapvonal, és akkor a többi meg már hogy össze fog jönni. Tehát ez a nyugalmat adja. Fél feleség is tudják, hogy egymást nagyon szeretjük, akkor hát kicsit veszekedtek, az túléli. Tehát az még belefértem. De az a nyugalom, hogy ő is feltétel nélkül szeret. Tehát ha párnak is egymást úgy kéne szeretni, feltétel nélkül, akkor azzal jól érzik magukat sok évig. Sírig. Minimum. De hogy az ember belegondol én, hogy hát remélem, hogy ha jól csináljuk a dolgokat és följutunk, akkor Mennyországba, és ott is egymást megtaláljuk. Ez. Igen. Na, de most ilyen a szó.
Nem, én most, hogy látom, hogy ilyen sok nagymama korú nőtársam van itt, ezért szeretnék itt aktualizálni, hogy mit tehetünk mi, nagyszülők, hogy ne rontsuk el a... Ugye a házaspár elronthatja egymással így úgy amúgy a kapcsolatot, ahogy János mondta, de néha mi ebbe bele tudunk segíteni. Ugye a nagyszülő generáció. Na most az egyik az, amit említettem, hogy ne szóljunk úgy bele, meg ne dirigáljuk, meg ne higgyük azt továbbra is, hogy mondjuk a lányunk háztartásáért mi vagyunk felelősek, és mi mondjuk meg, hogy főzzön, meg mit hova rakjon. Mert szokott hiba lenni az, hogy amíg a mondjuk unokára vigyázunk, akkor addig terepszemlét tartunk. És akkor szépen kibeszélhetjük, hogy milyen rendetlenség van, milyen rendetlen a menyünk, vagy milyen rendetlen a lányunk. A másik fiú is lehet persze, de a rendetlenségért inkább a nőket szoktuk felelőssé tenni. Aztán, ha úgy látjuk, hogy valami gubanc van kettőjük között, és mondjuk valamely a gyerekünk hozzánk fordul, akkor jó, ha visszaküldjük a házastársához, hogy ezt beszéld meg ezt a férjeddel, feleségeddel, és ha majd vele tisztáztad, akkor jöhettek esetleg együtt hozzánk, de ne a menyünk-vőnk háta mögött szövetkezzünk a gyerekünkkel, a menyvő ellen. Nem tudom, hogy ezt elég világosan mondtam-e. Aztán rá szeretném még arra térni, hogy egyáltalán akkor hát nem, semmit nem csinálhat egy nagy szülő. Na most hát egyik fontos funkció például az, hogy ha megkérnek rá, és van erőnk, akkor vigyázzunk a gyerekre, vagy elkísérjük külön órára, meg sok minden segítséget azért be lehet dobni. De ne érezzük olyan fontosnak magunkat, hogy meg ne érezzük feljogosítva magunkat arra, hogy mi vagyunk ott a családfő, vagy mi irányítunk ott, mert a gyerekeink családjában mi már csak nézők vagyunk, mint egy stadionban ülünk, és nézzük, hogy a közép generáció hogy játssza a meccset. Na most mi nálunk nagyon sok unoka fordul meg, van, amikor 4-5 gyereknek állandóan meg van vetve, föl van húzva az ágya, mert iskola után nagyon sokan betérnek, meg esznek, meg minden. A konyhaajtónkra ki van írva az, hogy menza. Ahol aludni szoktak, ott ki van írva az, hogy kollégium. Most van egy állandó kollégistánk is, aki csak pénteken megy haza, mert messze laknak. De 3-4 el tudnak ott aludni. És van még egy iskola felirat is, ahol ez ilyen korrepetálás folyik, tehát amelyik nagyszülőnek van ehhez kedve, az se rossz csinálni. Úgyhogy nagyon büszke vagyok, mert már van néhány nyelvvizsgás unokánk, akik ilyen nagyszülői segédlettel jutottak el oda. És amit még szeretnék elmondani, hogy hol lehetünk fontosak, hogy meséljünk sokat a unokáinknak. Mert a szülőknek nincs annyi idejük, hogy annyit meséljenek. nem is csak mesére gondolok, hanem hogy milyen volt a, hogy nevelődtek a apja, anyja, hogy nevelődött, milyen volt, milyen problémája volt, milyen közös programokat csináltunk, hogy kirándultunk, hogy tévedtünk el rendszerint mindig az erdőben. Szóval a gyerekek ezt nagyon élvezik, és úgy hallgatják. És érdemes még beszélni, nagyon sok mindenről lehet velük beszélni. Attól is függ persze, hogy milyen korúak. Tehát mesélni politikai dolgokról. Tehát milyen volt az 50-es években fölnőni, hogy kinek hogy söpörték le a padlását, milyen volt a csengőfrász. Szóval én most nem akarok itt politizálni, de van egy rengeteg élmény van, amiről fogalmuk sincsen, és azt a nagyszülők tudják elmesélni, annál is inkább, mert a szüleik nem abban éltek. Ők majd a saját unokáiknak, amikor már egy kicsit jobban fognak ráérni, majd a saját fiatalkorukat fogják mesélni. Aztán úgy azt is megfigyeltem, hogy a unokák hát olyan 11-12 évtől felfelé ugye átmennek forradalmárba, és állandó ellenzékben vannak a szüleikkel kapcsolatban, a lányok főleg az anyukával szemben, és sokkal jobban elfogadják a nagyszülőnek a megjegyzéseit. Mi úgy kicsit messzebb vagyunk tőlük, arra figyelnek. Anyukát, ahogy én ellátom meg, ahogy látom, vagy látjuk, és ahogy tapasztaljuk is, ott rögtön ellenkeznek, és rögtön megvan a saját véleményük. Belefolytják a szót sokszor a szülőkbe, és nem tudom, ezt velem kapcsolatban, velünk kapcsolatban ezt valamiért nem csinálják, nem jutott eszükbe. Úgy látszik, kétfelé nem akarnak harcolni. És még a lánygyerekekkel kapcsolatban, tudom, egy pillanat, ugye már nagyon sok a lányunokánk, az, hogy öltözködnek, ott is úgy ilyen kis finom megjegyzéseket úgy elejtünk, hogy miük lóg éppen ki, meg hova lehet belátni, és úgy elmeséljük ezeknek a veszélyeit. Azt hiszem, hogy ezt is talán jobban fogadják el nagyszülőktől.
Ez a nagypapai feladat is, ugyanis a lányoknak halványgőzük sincs, hogy ellézem az időben is, hogy mi a hatást váltal neki öltözékük el a fiúban. Fogalmuk sincs. Ezek mondta egymásnak öltöznének a lányok.
Meg saját maguknak
a pipere feladat, hogy erre mi a hatást vált ki a másik nemben, nincs fogalmuk. Tehát ami a lányoknál még zakson semmi, itt semmi, ott semmi, szóval alig van rajta valami, ez semmi, ez egymás vetékenek. Nem számít arra, hogy a férfiak sokkal érzékenyebb és hamarabb reagálnak szexuális ingerekre, tehát így megy föl. Lányok, ez csak ilyen lassacskán megy föl. És akkor ebből jön a parra, hogy az ember nem tud időnként hova nézni, hogyha az ember jóságos, tisztességes férfi akar lenni, hogy... És nem értik egyébként, eszélyül nem jutna ez a változat a dolgnak, hogy... És valószínűleg van vizsgázó is, aki erre játszik egyébként, nővizsgázó, férfi tanárnő, hogy úgy ül oda a székre, hogy aztán szegény vizsgáztató férfi, most mi a tananyag, már nem is tudja apránként a tananyagot. Tehát nem szabadna egymást provokálni ilyesmivel, de ez nehezen megy át, mindenféle kína derek a félig, de a kivágott ruha az meg különösen.
Most
fönt van kivágva, egyébként. Ez változni szokott, hol, mit mutogat, ez így. De szóval itt is azért némi ízléssel és valamivel, hogy de legalább sejtsék, hogy azért van korlát, meg határ, mert már mégis a gyerekek. A másik pedig, ami a múltról mesélni, van úgy, hogy kiderül, hogy a gyerek mesél, hogy hát hogy már a négyes osztályzat is rosszat tud, mert csak ötös jó, mert különben ordíválnak vele. Mondom, és te látod már az apuka bizonyítványát? Azt mondja, hogy nem. Hát mondom, keresd meg és nézd meg otthon. Ez egy áskálódó szöveg, mert majdnem biztos, hogy hármas volt, vagy mennyi szó az eszülő. Akkor meg minek játszik meg magunkat? Tehát a papuka is elvállalhatná, hogy nem volt olyan extra zseni, esetleg meg is bukott. Gyerek, ezt ért, hogy hát apuka is emberi, emberből van, nem tökéletes húha. Szóval 200%-os a tökéletesnek hívő szülő, aki azt hiszi maga két tökély, az a gyereket nagyon nehéz helyzetbe hozza. Az utánozhatatlan, mert akkor már nem lehet fölfele überelni. Akkor már csak lefele lehet überelni, tehát kasszafúró még lehetek tökéletes, már nem. Mert még az nem volt. Tehát ha viszont emberi változatban vagyunk, akkor nekünk is van, már neki is van, mindenki küzd magát, és akkor mindenki összejövünk valahogy.